Prédikáció az Ajkai Evangélikus Gyülekezetből. Igét hirdet Kovács Viktor.
Kegyelem nekünk is, békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istennek igét, hogyan meg akar szólítani bennünket a mai vasárnapon, húsvét ünnepe utáni harmadik vasárnapon, jubilátel vagy az örvendjetek, örvendezés vasárnapján. Mózes második könyvéből van a mai igénk, a 13. fejezet 20-tól 22. versig terjedő részében. Istennek igét helyünkről felállva hallgassuk meg. Azután étnak indult Izrael népe Szukkótból, és tábort ütöttek Étámban a puszta szélén. Az Úr pedig előttük ment nappal felhőoszlopban, hogy vezesse őket az úton, éjjel meg tűzoszlopban, hogy világítson nekik, és éjjel-nappal mehessenek. Nem távozott el a felhőoszlop nappal, sem a tűzoszlop éjjel a nép elől. Amen. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Emlékszem rá, hogy gyerekkoromban és aztán később gimnazista koromban is milyen nagy szerepet játszott a mi családunk életében, vagy milyen szerepet játszottak az én családomnak az életében az éjjel-nappalik. Vagy hát, ahogy idegen szóval szoktuk mondani, a non-stoppok, vagy non-stoppok. Ugye azok az üzletekről van szó, amelyek éjjel-nappal nyitva vannak heti 7 nap. 0-24-ben, ahogy szoktuk mondani, 0-24-ben nyitva vannak, és különösen is egy éjjel-nappali emelkedett ki ezek közül nyilván, amely a lakásunkhoz a legközelebb volt, és ezt pedig úgy nevezték ezt az éjjel-nappalit, hogy 1001. Ez volt a neve, mint a szám 1001, és akkor én nem is gondolkoztam rajta, hogy miért hívják így ezt a boltot, aztán rájöttem, hogy ez 1001 éjszaka meséi miatt, mert hogy ugye éjjel is nyitva van, nem csak nappal. Na de miért játszottak nagy szerepet az éjjel-nappalik? Azért, ugyanis nálunk rendszeresen előfordult az, hogy mondjuk szombaton este derült ki vacsora előtt, hogy nincs otthon kenyér, vagy mondjuk vasárnap reggel derült ki, hogy nincs a kávéhoz cukor, és akkor gyorsan el kellett szaladni az éjjel-nappaliba, hogy az ember beszerezhesse azt az alapvető élelmiszert, amit mondjuk nem tett meg. Ugye ez még abban az időben volt, amikor nem voltak ilyen hosszanti nyitvatartású boltok, tehát pénteken 5 órakor vége volt a világnak, és az hétfő reggel 8 órakor kezdődött újra. Úgyhogy a kettő között ezek az éjjel-nappalik sokszor életmentők voltak. És aztán persze ezek a helyek, több is volt ilyen a városban természetesen, de hogy ezek a helyek nem csupán a életmentőek voltak élelmiszerbeszerzési szempontból, mondjuk hétvégenként, hanem jó találkozási pontok is voltak, és emlékszem rá, hogy gimnazista koromban sokszor beszéltük meg azt, hogy ennél vagy annál az éjjel-nappalinál találkozunk, és akkor ott adott esetben beszereztük mindazt, amire szükségünk volt, lett légyen szó nappalról vagy éjszakáról. A mai történetünk egy nagyon hosszú történetnek egy nagyon iciri-piciri szelete, de annál fontosabb szelete. Ugye a történet, amiben beleágyazódik a mai igénk, az Izrael népének a kivonulása Egyiptomból. Ugye elhívja az Isten Mózest, megszólítja őt, tudjuk jól, égőcsipke, bokor, 10 csapás, meg ilyesmi, talán rémlik a történet, és megszólítja az Isten Mózest, hogy hozza ki az ő népét Egyiptomból, ahol rabszolgák voltak, az építőiparban dolgoztatott rabszolgák voltak, és kimenekíti őket onnan azért, hogy elvezesse őket az ígéret földjére, azaz arra a helyre, amit ő már az őseiknek, de nekik is esküvel megígért. És a mai két ige versünk egy pillanat felvétel, azt lehet mondani, egy fotó arról a pillanatról, vagy arról a percről, amikor elindulnak. Amikor az első bal-jobbal elindul, ahogyan gyalogosan megindulnak az ígéret földje felé, mégpedig Szukkótnak a városából, ami ugye Egyiptomban található meg, és gyalogolnak, aztán tábort vernek, hiszen legyalogolták a napi adagjukat, és tábort vernek Étámban, amiről azt mondja az ige, hogy a puszta határán található, azaz, hogyha pusztát olvasunk a Bibliában, akkor ott sivatagot kell érteni, hogy a sivatagnak a határán ott tábort vernek. És mit olvasunk arról, hogy ezek az első lépések, amelyek ugye a rabszolga csapatból éppen nemzetté formálódó Izrael első lépéseit teszi meg itt, szó szerint is, meg átvitt értelemben is, és hogy mi az első dolog, amit az Isten ad nekik ehhez a formálódáshoz, a nemzetté váláshoz, a nemzetté válás folyamatában a nagy úton, a vadonon keresztül, a jelenlétét. Ezt olvassuk. Az Úr pedig előttük ment nappal felhőoszlopban, hogy vezesse őket az úton, éjjel pedig tűzoszlopban, hogy világítson nekik, és éjjel-nappal mehessenek. Nem távozott el a felhőoszlop nappal, sem a tűzoszlop éjjel a nép elől. Az Isten jelenlétét adja a népének, mégpedig igen különös természeti jelenségeknek a formájában, ugye felhőoszlop és tűz formájában is vezeti őket, adja nekik a jelenlétét azért, hogy tudhassák azt, hogy ott van közöttük. Hogy az, ami történik, az nem az Isten tudta nélkül történik, és hogy az a nép non-stop tudja, hogy az Isten non-stop éjjel-nappal ott van velük 0-24-ben, ugyan különböző formában, de úgy, hogy vezeti őket, elől megy, és a nép pedig követi azt, amerre az Isten vezeti őket a cél felé, az ígéret földje felé. És ez eddig mind nagyon szép is, és nagyon jó is, csak hogy ezután történik valami, ami ugyan már nincs leírva az ige hirdetési alapigénkben, de ha valaki kicsit ismeri a történetet, akkor pontosan tudja azt, hogy mi következik ezután. Az következik ezután, hogy a fáraó, az egyiptomi király, az meggondolja magát. Meggondolja magát, mert hogy miért kéne az ingyen munkaerőt elengedni az országból, mikor olyan nagy építőipari beruházások vannak. Jó lenne, hogyha itt lenne ingyen munkaerő. És hát úgy gondolja, hogy akkor ideje lesz visszaterelgetni ezt a népet oda, ahonnan elindultak. És hát kapja magát, és hadsereget is visz magával, és harci kocsikon, ugye harci szekereken utána száguldanak a népnek, akiket viszonylag hamar utol is érnek, tekintve, hogy ők gyalog mennek egyrészt, másrészt ugye gyerekek, betegek, idősek is vannak velük, és hát szó szerint lépésben haladnak, és hát ezek a harci szekerek a kornak a tankjai ezek különben. Azok pikpak villám gyorsan utolérik a népet, és egy napi járóföld után a puszta határánál már ott is vannak. És a nép nagyon gyorsan tűz és víz között találja magát. Mit értek ez alatt? Az egyik oldalon ott van a vörös tenger a pusztának a határán, nincs tovább, a másik oldalon pedig harci lázban vagy harci tűzben égve érkezik a fáraó a hadsereggel. Na most mi van? Ugye azt gondolhatnánk, és tehette föl a kérdést Izrael népe, és bizonyosan föl is tették ezt a kérdést, hogy ez hogy lehetséges? Hogy az Isten elhív bennünket, az ő jelenlétét adja nekünk, egészen nyilvánvaló formában, ő vezet, nincs kétség, felhőoszlop, tűzoszlop, ő az, aki vezet bennünket, és most azt látjuk, hogy egy reménytelen helyzetben vagyunk. Az egyik oldalon áthatolhatatlan természeti akadály, a másik oldalon pedig kérlelhetetlen emberi agresszió, háborús agresszió. Mi történik akkor itt? Vajon az Isten olyan, aki belevezet bennünket a rosszba? Vajon az Isten olyan, hogy kivisz bennünket egy helyzetből, és átvisz valami sokkal súlyosabba? Vajon az Isten olyan, aki adja a jelenlétét, és hát, de hát nekünk akkor könnyebbnek kéne lenni, nem nehezebbnek. Hát nem? És azt hiszem, most már érezzük azt is, hogy ez nem csupán Izrael népének a kérdése, hanem a ma kérdése is, és sokszor a mi kérdésünk is. Hogy hát nem, az Istennek nem az lenne a dolga, hogy megkönnyebbítse az életünket, ha már mi hozzátartozunk? És sokszor meg azt látjuk, hogy sokkal nehezebb az életünk, mint akár nem hívő embereknek. Legalábbis látszólag. Tegyünk föl egy másik kérdést is. Világítsuk meg ezt a dolgot másik oldalról is. Mert hogy ezek jogos kérdések. Nem mondom, hogy nem jogosak és nem relevánsak, de azok. De világítsuk meg ezt egy másik oldalról is. Tegyük föl, mégpedig jó eséllyel föltetjük, hogy az Isten pontosan tudta, hogy mi fog történni Izrael népével, hiszen mindent tudta. Nyilvánvalóan ezt is tudta, hogy a fáraó meg fogja gondolni magát, és utánuk megy. Tegyük föl ezt a kérdést úgy, És nézzük ezt a szituációt úgy, hogy ha az Isten tudta, hogy ez fog történni, vajon nem éppen ezért adta az ő vezetését? És éppen ezért adta az ő jelenlétét, mert tudta, hogy ez fog történni? Éppen ezért volt ott non-stop a nép mellett, különleges természeti jelenségeknek a formájában, hogy biztosan tudhassák azt, hogy az Isten velük együtt megy még ebbe a kilátástalan helyzetben is. De pontosan ezért adta. Pontosan ezért, hogy át tudják vészelni ezt az átvészelhetetlennek tűnő helyzetet is. És hát azt hiszem, nem árulok el zsákba macskát itt sokaknak, azzal, hogy, vagy titkot nem árulok azzal, hogy elmondom, hogy mi a történetnek a folytatása. Ugye ez volt az a rész, amikor ez a nagyon híres és nagyon képies rész, amikor Mózes a botjával ketté választja a Vörös-tengert, és ők át tudnak menni rajta, és így megmenekülnek a fáraónak a hadserege elől. Az Isten megmenti őket, nyilván nem Mózes volt ilyen hihetetlenül profi, hogy ezt így megcsinált, az Isten adta neki az erőt hozzá. De hogy ott és akkor ebben a pillanatban, most ezt kell, hogy meglássuk ebből a történetből, hogy az Isten a legnagyobb mélységbe is adja a jelenlétét azért, hogy tudjuk, hogy ő ott van velünk. Ott van velünk. És hát ez nem csak Izrael népére vonatkozik, hanem ránk is. Mint ahogyan az előző kérdéseket nem csak ott tették föl, hanem mi is nyugodtan föltetjük. Az Isten számára különben nincs rossz kérdés, ezt azért hadd áruljam el. Tehát nem tudunk rossz kérdést föltenni az Istennek. Maximum nem azt a választ kapjuk, amit várunk, de hogy nincs olyan, hogy rossz kérdés. És ugye az Isten Jézus Krisztuson keresztül mutatva meg leginkább magát, ezt a fajta non-stop jelenlétet, éjjel-nappali jelenlétet ajánlja föl a számunkra is. Ugye mit mond Jézus? Azt mondja, hogy ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük. Másrészt pedig ilyet is mond, hogy én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Olyan ígéretet tesz nekünk az Isten Jézus Krisztusban, hogy ő velünk akar lenni éjjel és nappal. Mindig. A világ végezetéig. Amit persze nem tudunk, hogy mikor van, de addig minden bizonnyal. Nem távozott el a felhőoszlop nappal, sem a tűzoszlop éjjel a nép elől, írja a mai igénk. Nekünk is ez a reménységünk van, hogy az éjjel és nappal megkapjuk az Istennek a jelenlétét. Bár számunkra nem adatott meg a tűzoszlop és a felhőoszlop, bár jó lenne, én nagyon kíváncsi lennék rá, hogy az hogy nézhetett ki, nagyon izgalmas lehetett, én ebbe egészen bizonyos vagyok. Számunkra nem adatott felhőoszlop meg tűzoszlop, de adatott egy fából készült oszlop a számunkra. Egy olyan oszlop, amire Jézus Krisztusban maga az Isten feszült föl 2000 évvel ezelőtt, megmutatva azt, hogy ő ezt tényleg komolyan gondolja. Hogy akarja nekünk adni a jelenlétét. Mert Krisztus ott legyőzte a halált, feltámadt, mennybe menetelt, nem sokára itt van mennybe menetel ünnepe, és azért ment föl mennybe, hogy aztán mindig velünk maradhasson. És itt lehessen, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek, és minden egyes emberrel is, minden napon a világ végezetéig. És így most már megértjük, hogy miért van ma az öröm vasárnapja. Ahogyan énekeltük is a 364-es számú éneknek az elején, öröm van nálad, még ha búbánat ér is minket, Jézusunk. Ez az ének, illetve az éneknek a szerzője, de hát maga az ige és az Isten sem akarja eltagadni azt, hogy vannak kilátástalannak tűnő helyzetek az ember életében. Igen, vannak. De ott vannak az oszlopok, amivel az Isten megmutatja magát. Átvitt értelemben, és szó szerint is ott vannak. És ez ok az örömre. Ok az örömre, hogy olyan Istenünk van, aki ezt végigjárja velünk, és végigvezet bennünket. És lehet, hogy majd a tenger ketté válik. Erre van reménységünk. Hogy azok a tengerek, amelyek a mi útunkat is állják, vagy azok az agressziók, amelyek támadni akarnak bennünket, ezeket az Isten le tudja győzni, ha mi nem is. És ezért van ok az örömre. Mert ez egy olyan reménység, ami örömöt adhat minden helyzetben. Hogy az Isten mindig pont itt van. Mindig pont itt. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük azt, hogy Te megmutatod magadat nekünk. Kérünk add, hogy ez ne csak egy tudás legyen a számunkra, hanem hitünk építője és tapasztalata hétköznapokban. Amen.